Karácsony Gergely, Budapest főváros főpolgármestere, az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok a hallgatóknak, én Exterde Tibor vagyok. Jó estét főpolgármesterül, örülök, hogy elfogadta a megkívást.
Jó estét, örülök, hogy itt lehetek.
De hogy hangolják össze és tervezik meg a fővárosi felújításokat? Nyilván nem mindenkinek ugyanaz a tűrőképessége, de néha úgy tűnik, hogy ha minden egyszerre van, akkor abból előbb-utóbb nagy dugók lesznek mindenhol.
Hát ennél szerintem még rosszabb lenne, hogyha mindig valahol valamilyen olyan felújítás lenne, ami hátráltatta, hogy a forgalmat ilyenkor nyáron nagyjából egyszerre túlesünk egy csomó felújításon, ami persze nyilván nagyon próbára teszi sokaknak a türelmét, de összességében szerintem így még mindig jobb a városnak, hogy ezeken túlesünk. Hamarosan egyébként július végéig a legfontosabb a forgalmat érintő beruházásokat le tudjuk zárni, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek a türelmét. Mindig ezek a beruházások, vagy fejlesztések, vagy kisebb javítások, ezek mindig rosszkor vannak. Talán ilyenkor vannak a legkevésbé rosszkor, amikor a nyári forgalom visszaesése miatt talán könnyebben el tudjuk ezeket viselni.
De ez valamilyen szakmai tervezés eredménye, vagy az a sok éves tapasztalat, hogy amikor nincs iskola, és legalább a gyereket nem kell reggel vinni, akkor kell megcsinálni?
Tehát ilyen, hát persze, ilyen ahogy véget ér a tanítás, nagyon jelentősen csökken a forgalom. Nyilván ennek más a hullámzás az idei nyáron, kisebb volt ez a visszaesés, talán kevesebben mentek-e nyaralni, vagy más dolog történt, de azért nyáron sokkal kisebb forgalom van, tehát ilyenkor érdemes ezeken túlesni, és még egyszer mondom, tudom, hogy ez türelmet próbáló dolog, de képzeljük el, hogyha ez mondjuk egy olyan időszakban lenne, amikor még az iskolai működés miatt, vagy éppen a nyári szabadságok hiányában még nagyobb forgalmi problémát okoznának.
Amit most el kellett kezdeni, az mind halaszthatatlan volt?
Hát, ha őszintén lelkorok lenne, akkor azt szeretném mondani, hogy azt szeretném, hogyha sokkal több ilyen idézőjelben problémát okoznánk, tehát a városban sokkal kevesebb beruházás, fejlesztés van, mint amennyi ránk férne. Ezek valóban olyanok, tehát igazából a főváros mostani pénzügyi helyzetében olyan beruházásokat valósítunk meg, amelyek tényleg halaszhatatlanok. Ugye itt van fizikailag is, itt van közel hozzánk a Flórián felüljáró, amely ugye rendszeresen volt olyan probléma, hogy a lehulló betondarabok tulajdonképpen egy nagyon veszélyes helyzetet alakítottak ki a gyalogos közlekedés számára, iszhatosan régen föl kell volna ültani, egyszerűen neki akartunk futni. Most ugye az elektronikus egyrendszer PER-ből visszaszerzett forrást alokáltuk erre a célra, és ha már felújítjuk ezt, akkor már a Márvány utcai felüljárón is a dilatációs cserét megcsináljuk, pontosan tudva az, hogy ez is okoz problémát, de hát azt gondoltuk, hogyha most megcsináljuk, mondjuk jövő tavasszal átadjuk a felüljárót, és akkor utána esünk neki a másik felüljárónak, akkor meg mindenki teljes jogol azt a kérdést fogja föltenni, milyen hogy ember, miért csináltam? Nem akkor csináltátok, amikor a Flórián felüljáró volt. Ugye a 4-es 6-os villamos kapcsán ott persze, hogy mondjam, az nyilván a menetrend szerint nyaranta van valamilyen felújítás ezen a vonalon. Ugye ezt tudni kell, hogy ez a világ legforgalmasabb villamosvonala, tehát felfoghatatlan mennyiségű embert szállít, nagyjából 100 millió utazás per év, és az a szakasz, amit most felújítunk, tulajdonképpen a Szent István körúton, az 15 éve nem volt felújítva, és most nem csak egyszerűen felújítjuk, hanem egy más technológiával helyezzük vissza, amitől az ajterhelés csökkenni fog. De egyébként ott már túl vagyunk az első szakaszon, tehát július 10-e után egy másik forgalmi rend van, aminek nagyobb az áteresztő képessége, és hát július végén elvileg ez a beruházás akár csak a Rákóczi hídon lévő militarizációs csere is elvileg jelentős mértékben véget ért, tehát a budai oldalon szabad lesz a közlekedés, tehát én azt gondolom, hogy azért túl vagyunk már a nehezén.
Ha villamospályát újítanak fel, akkor már olyan technológiával építik újra, ami a nagy villamosokat is elbírja, az újakat, a hosszúakat? Mert hát ugye most ez volt probléma, hogy nem erre vannak ezek tervezve.
Hát igazából ugye ez a 4-es 6-os vonalán ott a kombinók járnak, és műszaki csoda szerintem, hogy ezek a lassan 20 éves járművek mennyire jó állapotban vannak. Ugye ami elhíresült egyébként egy számomra megdöbbentően félrevezető újságcikk kapcsán, ugye a KAF villamosok beszerzése kapcsán volt szó a nyilvánosságban arról, hogy ott milyen infrastruktúrális beruházások szükségesek, hogy az összes új ilyen érkező villamos tudjuk használni. Nyilvánvalóan ennek teljes tudatában vagyunk, és szerepel is a közlekedési operatív programban nem csak a villamos beszerzéseknek a költsége, hanem a infrastruktúra beruházásoknak a költsége is, nagyjából 30 milliárd forint. Erre még nincs a BKK-nak támogatási szerződése, de addig verjük az asztalt, hogy legyen.
De kinek kell ilyenkor kormánynál keverni az asztalt?
Hát persze. Hát mi ezt ugye jeleztük, hogy oké, hogy a villamosok már érkeznek, és kifizetetlen számlák voltak, tehát hogy ott a kormány korábbi vállalása, az nagyon akut és égetővé vált, de nyilvánvaló, hogy nem csak villamosokra van szükség, hanem azokra az infrastruktúra beruházásokra is, amelyek lehetővé teszik, hogy teljes mértékben ki tudjuk használni ennek az 51 villamosnak az érkezését. Remélem, hogy ezen is túl leszünk. Ugye összességében ez egy 80 milliárdos projekt, 50 milliárd volt a járműbeszerzés és 30 az infrafejlesztés, ami részben perunokat jelent, részben árambetáplálást, illetve a kettes villamoson is szeretnénk akar villamosokat közlekedtetni, ott pedig a viaduknak a megerősítését tartalmazzák ezek. Budapest egy nagyobb villamos központú város, ez szerintem a budapesti identitásnak is a része. De az kétségtelen, hogy a 4-es, 6-os villamos forgalmát azért, hogy mondjam, nálunk, mondjuk a Lajtától nyugatra, ott már metróval szokták kiszolgálni. Ugye a nagykörútnak megvan az a régi történelme, hogy ez egy dulla mellékát volt, és Budapest legnagyobb csatornája fut a villamosín alatt, tehát hogy ott a metró vagy a kéregvasút kialakítása az nem merült föl. Ennek viszont része az, hogy ez olyan elképesztő kihasználtságot jelent, hiszen ne felejtsük el, hogy 0-24-ben gyakorlatilag percenként járó nagyon sok tonnás villamosok közlekednek ott. Ez azt is jelenti, hogy hát legalább 15 évente ott teljesen újra kell építeni a vasúti infrastruktúrát.
Amíg nem épül ki az Újkafoknak a vasúti infrastruktúra, addig azért lehet olyan vonalakat találni, ahol ezek tudnak közlekedni?
Persze, persze, persze.
Ugye nem most is állni a remízbe
addig, persze, amíg... persze. Nyilván nem, az a veszély nem áll fönt, hogy ne tudnánk ezeket kihasználni. Szépen sorra érkeznek, tehát azért nyilván egy ekkora villamos flottát legyártani azért az hosszú időbe telik. És ma is jár ugye a KAF mások helyen, ott igazából az új érkező járművek, azok azt fogják eredményezni, hogy gyakrabban járnak alacsony padlós KAF villamosok ezeken a vonalokon, és dolgozunk azon, hogy más vonalakon is meg tudjanak jelenni. Ezek közül a legszimbolikusabb az a kettes villamos, de más vonalakon is szeretnénk behozni a KAF-okat, de alapvetően a meglévő már kapfokat is közlekedhető vonalokon többet fognak járni ezek a villamosok, és remélem, hogy amikor ez a flotta megérkezik, akkor ki tudjuk írni vagy elő kell készítenünk egy újabb beszerzést, mert nagyon előregedett a budapesti villamospark. Hál' Istennek a BKK munkatársai elképesztően ügyesen tartják a lelket ezekben a villamosokban, tehát nagyon akár a hannoveri villamosokat is megnézzük, vagy a régi ganzókat, Tátrákat, elképesztően jó állapotban vannak, de hát ugye ezek 50 éves villamosok már, úgyhogy még egyszer, hát legalább egy 100 villamost az elkövetkező mondjuk másfél évtizedben szerintem Budapestnek vásárolnia kell majd.
Nem lehet a pesti alsórakpart hétvégi lezárását kivenni, ameddig Budán felújítások vannak? Van, aki azt gondolja, hogy ha ott lehetne menni, akkor legalább volna esélye elkerülni legalább hétvégenként. Hát, minden beszélgetésünkben a pesti alsórakpart szóba kerül.
Hát persze, persze.
De nyilván elvi kérdésnek tűnik, pedig hát tulajdonképpen forgalomszervezési kérdés.
Hát forgalomszervezési kérdés, az a kérdés, hogy osztjuk-e azt a nézetet, amit mondjuk 50 évvel ezelőtt sokan osztottak, hogy minél több sáv van, annál kisebb a dugó. Az egyet, hogy ez nem így van. Minél inkább arra kondicionáljuk a városi közlekedést, hogy az autóval mindenhova kényelmesen el lehet jutni, annál többen fogják megpróbálni, és egyszerűen előbb-utóbb elfogynak a sávok. A pesti alsó rakparton szerintem egyáltalán nem kéne autóknak járni az év egyetlen napján se. Nekem ez az álláspontom.
Mi kell hozzá, bátorság? Hogy végig bezárják?
Nem, igazából az van, hogy egyébként szintén Európai Uniós források függvénye ez. A Fővárosi Önkormányzat egyébként még a Tarlóség idején elkezdett koncepcióterveket tovább gondolva a TOP Plus, tehát Település Operatív Program Plusból egy ilyen úgynevezett klímaadaptációs közterek átalakítása forrásból szeretné finanszírozni a rakpart áttervezését. A Jane Henning rakparton, tehát praktikusan a központi legszebb szakaszon ott a mi terveink szerint teljes mértében megszűnne az autóforgalom, de ebben vitában vagyunk a főépítésszel, akinek egyébként valójában köszönjük, szóval nem tudom pontosan, hogy miért van közlekedési forgalomszervezési kérdésekben véleménye, de van
neki. Az országossal, a budapesti
országos főépítésszel is voltak erről beszélgetések. A lényeg az, hogy egyelőre ott a tervezés kapcsán éles viták vannak, de az Antal József sétány kapcsán ott vannak terveink, és nagyon szeretnénk ott megvalósítani. Ott számolunk autóforgalommal, de a központi szakaszon úgy szeretnénk a már rakpartot megtervezni, hogy ott egyáltalán nincs autóforgalom. A történelmi belváros áteresztő képessége nagyon-nagyon szerény, ehhez képest nagyon nagy átmenő forgalom van olyan helyeken, amelyek a város élete szempontjából sokkal fontosabb helyek, mint közlekedési útvonalak. Ezért én azt gondolom, hogy összhangban a Lánchíd forgalomcsillapításával, illetve az, hogy az egyéni gépjármű forgalmat nem engedjük meg, amelynek ma már nagyon nagy a társadalmi támogatottsága. Tehát senki nem akarja már visszacsinálni praktikusan, legalábbis a politikai szereplők semmiképpen. Ez mutatja azt, hogy egyszerűen iszonyatosan vágyik Budapest arra, hogy legyenek sétálható közterületei, és szerintem a pesti alsórakpart valószínűleg a világ egyik legszebb helye. Tehát az, hogy ott, most tudom, hogy sokan, amikor a felújítások miatt teljesen érthető módon ugye megbojdul a forgalmi rend, és sokan úgy érzik, hogy nem tudnak haladni, akkor minden területet el tudom képzelni, mint egy ilyen egérutat, de valójában az autós közlekedés problémáit nem oldja meg, mert egyszerűen nem tudjuk a történelmi belvároson keresztül elvezetni ezt a forgalmat, viszont óriási lehetőséget nyit a kerékpáros, a gyalogos közlekedés, és egyáltalán az élhető városi, belvárosi, történelmi belvárosnak az életővé tétele szempontjából. Tehát nyilván minden társadalmi, minden átalakulás együtt jár társadalmi konfliktusokkal, de ezeknek az a természete, hogy amikor valami megváltozik, és felszabadul az elképesztő közlekedési nyomás alól, akkor hirtelen rácsodálkozunk arra, hogy másféleképpen is tud ez a város működni. A pesti alsó rakpart kapcsán ezek az időszakos megnyitások és átadás a gyalogos forgalomnak, különböző kulturális programoknak, a gyalogosoknak, kerékpárosoknak, az mindig egy nagyon népszerű program. És persze bármikor, hogy már lehet fotózni 40 fokban üresen álló rakpartot, de lehet fotózni emberekkel teli rakpartot is. És ez egy adaptációs folyamat. Ne hitessük el magunkkal, és arra kérem az autós társadalmat is, hogy ne hitesse el az, hogy újabb sávokat nyitunk, előbb-utóbb elfogynak a sávok, az autókból pedig még több lesz. Ez az irány, ez nem járható, ezért azt gondolom, hogy nagyon helyesen az elmúlt 5 évben a főváros mindig bizonyos időszakokra átadta a gyalogos és kerékpáros közlekedésnek a rakpartot.
Van a fővárosi közgyűlésben valamilyen forgalomszervezési tervnek olyan többsége, ami akkor sem bomlik föl, ha jön a következő választás?
Hát szerintem van, hiszen például most a Fidesz frakció előterjesztett egy olyat a bizottságülésen, hogy nyissuk meg újra a Lánchidat időszakosan és a pesti alsó rakpartot, és a szakbizottság ezt elutasította, és egyébként jogos finom hangulásokat csinált a moskomi forgalmi renden. Én azt gondolom, hogy ezen a legutóbbi főpolgármester választáson a budapestiek 95%-a erre a programra szavazott. Most lehet, hogy a Fidesz a talpon tartja a jelöltjét, akkor kapott volna 30%-ot, mondjuk ez a fajta politika, de tényleg erre nincs út. Tehát hogy ez új megoldásokat kell keresnünk. Van egyébként az egész Hungária gyűrű kapcsán, volt egy forgalom újragondolás, tehát nagyon sok mindent lehet finom hangolni, de a történelmi belvárosba bevezetni a forgalmat, hogy aztán ott meduljon, ennek az ég adta világon semmi értelme nincs. A budai alsórakpart más, tehát a budai alsórakpart az középtávon, sőt azt kell mondjam, talán hosszú távon sem kiváltható. Ott pont az lenne a szerep, vagy az elképzelésünk. Például ugye ott a Halász utcai lehajtó kapcsán az egy nagyon régi vita, hogy például az teljes mértékben lehetetlenné teszi a kerékpáros és gyalogos közlekedésnek a biztonságos áttételét. Ugye ezt a francia intézetnél van egy lehajtó, és elképesztően bedugítja a budai alsó rakpartot, az ott lévő kanyarodó sáv. Én azt gondolom, hogy nincsen olyan szakmai szereplő, akire gondolná azt, hogy például azt azért kell megszüntetni, hogy a budai alsó rakpart azt a sajnos kiválthatatlan tranzit szerepét betöltse, hiszen ott nincs sem M0-ás, sem más közlekedési nyomvonal. A pesti alsó rakpart egészen más. Tehát az, hogy ezt a területet egy tranzit útként használja a város, az szerintem egy rossz priorizálás. Tehát ilyen típusú történelmi városszövetet más célra is lehet használni, és ez mindig együtt jár konfliktusokkal, de hát azért vannak a demokratikus viták, hogy ezeket megvitassuk. Én nekem az álláspontom, hogy a Jihanning rakpartot teljes mértékben egy városi korzóvá, egy zöld sétáló utcává kell változtatnunk.
Hogyan lehet megosztani a felelősséget a fővárosi csótány szaporulat ügyében?
Hát
kinek a dolga volna megakadályozni, hogy de szaporodjanak ez... a csoktányok.
Hát szerintem nagyon egyszerű, meg kell nézni a jogszabályokat.
Kinek írja elő az írtást, kinek írjuk elő a figyelést?
Hát de ez nagyon egyértelműen fogalmaznak a jogszabályok. A csoktányírtás az nem egy kötelező közfeladat, a rákcsáró írtás az egy fővárosi feladat, ezt a feladatot mi egyébként el is látjuk, és szerintem magas színvonalon, hiszen Budapest a patkány populáció nagyságát illetően a Európa egyik legpatkánymentesebb városa. Nyilván nem 100%-osan patkánymentes, de ugye itt azért nyilván itt is, hogy mondjam, folyamatosan kell a technológiát finomítani. A csótányírtási feladata nincs a fővárosnak. A társasházaknak van, az intézményeknek van. A fővárosi csatornázási művek végez a csatornarendszerben csótányírtást. Persze én értem, hogy ez joggal fölmerül, hogy van egy olyan percepció, ez valószínűleg igaz, én ezt nem tudom, tehát mért adatokat nem látok ennek kapcsán, hogy több a csótány Budapesten, de az egy ténykérdés, hogy a fővárosnak ilyen jogszabály által előírt feladata nincs.
Csinálja mindenki maga, hogyha meglátja az intézmények maguk, társasházak maguk.
Nyilván ez egy sziszi-puszi küzdelemnek tűnik, de igen, tehát most ez a jogszabályi
marad,
helyzet.
Tovább persze, fog terjedni.
Ugye mi a főváros maga a saját, a fővárosi cégek végeznek ilyen feladatokat, ugye az a fővárosi csatornázási művek eminensen, a csatorna hálózaton belül. Lehet, hogy ez a jogszabályi körzet rossz, és lehet, hogy ki kéne valamilyen más szereposztást ki kéne alakítani, de hát, hogy mondjam, azt a vitát, hogy egy kórházban sokat csótány is erről a főváros tehet, azért ez egy egészen hajmeresztően bornírt kijelentés.
De a budapesti közművek a Farkasréti temető 4 oldal bejáratát lezárta, azzal indokolta, hogy lopás, rongálás, meg vandalizmus van a temetőben. A politika már is azt mondja, hogy ezt újra nem szabad így csinálni, újra kell nyitni. Újra nyitják?
Egyenlőre megpróbáltuk a kerületek partnerségét ezekben kialakítani. Az biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma. Nem véletlenül van az Budapest legnagyobb temetője, a Fiemelytő temetőben, szintén egyetlen egy bejárat van, tehát az ugye az állami fenntartású temető. Én azt gondolom, hogy nézzük meg azt, hogy ez hozzáérdemi változást. Nem tudok most arra ígéretet tenni, hogy ezt a döntést, amit egyébként a BKM Management hozott meg, és ebben nem kérték a fenntartónak a véleményét, de én természetesen látom azt, hogy egy nagyon megfeszített munka van, hogy a temetőknek az üzemeltetését új alapokra helyezzük. Ez azt jelenti, hogy mind a zöldfelületkezelésben, mind az őrzésvédelemben saját erővel oldjuk meg ezeket a feladatokat. Ennek részben az oka, hogy például ugye a budapesti park fenntartási piac, nagyon erős idézőjelbe vett piac, az összeomlott, mert egy bűnszövetkezet tulajdonképpen lerabolta ezt. Ezért mi közvetkezetesen azt a munkát választottuk, egyébként nem csak a temetők esetében, hanem a fővárosi zöld területek kezelésében is a saját belső kapacitásról oldjuk meg, és az őrzésvédelem is egy nagyon-nagyon nehéz piac, és nagyon nehéz megoldani jól az őrzésvédelmi feladatokat. Ez a döntés azt a cél szolgálja, hogy kevesebb legyen az ilyen típusú vandalizmus, lopások, illegális hulladéklerakás, és még sorolhatnám ezeket. Nyilván ez okoz kellemetlenséget, a kerületi polgármesterek minden érintett temetőnél jelentkeztek, és a BKM most velük akar egy partnerséget kialakítani, amiben a helyi közszerfelügyelők segítségét kérjük, hogy meg tudjuk oldani azt, hogy több ponton is biztonságosan be lehessen menni. Ma a BKM nem rendelkezik elég kapacitással ahhoz, hogy ki tudja zárni ezeket a bűncselekményeket.
Tehát, hogyha kerületek beszállnak, akkor oda rendelnek egy közterület
hát felügyelőt,
akinél lesz egy kulcs, és
igen,
akkor semmi oldalba járhat, hogy be akar menni, akkor beengedi,
igen.
És akkor tudja, hogy ki ment be, meg ki
igen,
jött ki.
Igen, tehát most ez a döntésnek ez a háttere, tehát nem, senkinek nem akarjuk az életét megnehezíteni, főleg nem a temető látogatás az nem egy olyan dolog, ami ne lenne egy különösen egy olyan élethelyzet, amivel kapcsán különös méltányosságra van szükség. Ez a döntés született a BKM részéről. Még egyszer mondom, én szívesebben vettem volna, hogyha a fenntartót vagy a tulajdonost ebben tájékoztatják, mert akkor tudtuk volna előre ezt kommunikálni. Megvizsgáljuk azt, hogy milyen módon tudjuk a kecskét és a káposztát is úgymond jól lakatni, tehát hogy hogyan tudjuk megoldani az őrzést úgy, hogy ez ne okozzon problémákat az temetők üzemeltetésében.
Utolsó pillanatban fogadták el a főváros költségvetését. Meddig biztosítja ez Budapest működését a mostani ismeretei szerint?
Ugye van egy jogi kérdés, meg van egy pénzügyi kérdés. A jogi kérdést oldottuk meg, hiszen úgy fogadtuk el a közgyűlés, úgy fogadta el a költségvetés tavaly év végén, hogy van egy június végi felülvizsgálat. Tekintettel arra, hogy mi ugye perben állunk a magyar kormányjal, egészen pontosan ugye a kincstárral, és ennek a pernek az eredményét várjuk meg, illetve már eleve úgy fogadtuk el a költségvetést, hogy a perek, illetve a kormányzattal való tárgyalások tükrében döntünk a költségvetés fenntartásáról, vagy talpon tartásáról. Ez a döntés megszületett abban az értelemben, jogi értelemben, tehát van költségvetésünk. Pénzügyi értelemben pedig az van, hogy mi vitatjuk a magyarországos költségvetésben ránk kirótt befizetési kötelezettségnek egy részét.
Ebben nem döntött most a bíróság, az ugye érdemében nem, csak egy jogvédelmet adott.
Nagyon bonyolult a jogi helyzet, tulajdonképpen rengeteg per van folyamatban, de a lényeg az, hogy az a per, ami azt eldöntené, hogy ezt az 50 milliárdot be kell fizetnünk, vagy nem, ez a per folyamatban van, illetve még azok a perek is folyamatban vannak, amik 2023 kapcsán születtek, az már egyértelmű, bár kurai felülvizsgálatot kért a kormány, de jogerős bírósági döntés van arról, hogy 2023-ban 28 milliárd forintot jogszerűtlenül vontak el a főváros számlájáról, de abban még nincs döntés, hogy ez a pénz vissza is jár. A mi értelmezés szerint ebből egyenesen következik, de kétségtelen, hogy a számlánkon ez a pénz még nincs. Úgyhogy a bírósági úton most, ami egészen biztosan tudható, az az, hogy a fővárosi törvényszék azonnali jogvédelmet biztosított a fővárosnak, tehát a jogvitánkra való tekintettel és a város működőképességének az elementáris közérdekére való tekintettel augusztus végéig a főváros számlájáról nem lehet inkasszálni a kormányzati elvonásokat.
És korábban inkasszált, egy részét visszautalták.
Igen, hiszen az inkasszó már a mi beadványunk után született, és ezért nekünk az volt a jogi álláspontunk, hogy ez törvénytelen, a kormány ezt vitatta, de hát a bíróság nekünk adott ebben igazat. Ez azt jelenti, hogy augusztus végéig nekünk a magyar kormánnyal meg kell állapodnunk a pénzügyekről. És ezzel párhuzamosan ugye a magyar kormány hívott minket a tárgyalóasztalhoz, ugye három körben tárgyaltunk már, és nagyjából vagy a holnapi kormányülésen, vagy a közeljövőben a kormánynak döntenie kell arról, hogy hogyan szerez érvényt annak a korábbi nyilvánosan is képviselt álláspontjának, amit ők nyilván másféleképpen csomagolnak, de én nem tudok másféleképpen fogalmazni, és nem is akarok, hogy a fővárost érintő megszorításokat kivezetik. Ha ez így lesz, akkor az év második felében a mi költségvetési bevételeink elégségesek ahhoz, hogy a város működőképességét megőrizzük. Ugye nagyjából 50 milliárd forint az, amit mi alkotmányellenesnek, illetve jogszerűtlennek gondolunk a befizetésekből. A kormány való tárgyalások során jeleztük, hogy nagyjából ez az az összeg, ami a különbség a központi költségvetés és a mi költségvetésünk között, illetve az alaptörvény, illetve az Alkotmánybíróság alaptörvény értelmezése révén nem is tartunk alkotmányosnak. Úgyhogy ezt a vitát remélem, hogy hamarosan el tudjuk dönteni. Mi a kormánynak több javaslatot tettünk arra, hogy hogyan lehet ezt a kérdést rendezni. Mi arra tettünk javaslatot, de nyilván a kormánynak ezzel kapcsolatosan van egy mérlegelési lehetősége, hogy olyan megoldást fogadjunk el közösen, ami tartós megoldás, és ami lehetőleg az önkormányzati rendszer egészét érinti, mert egyébként nem csak Budapest van ilyen szempontból egy nehéz pénzügyi helyzetben, más vidéki önkormányzatoknál is nagyon komoly problémák vannak.
A tárgyalások hangulatából ítélve pozitív megoldás várható? Olyan, ami az egész önkormányzati rendszert érinti, azért az nagyobb volumenű lesz, mint hogyha csak Budapestet érinteni.
Hát nyilván a pénzügyi hatása nagyobb, azért államháztartási szinten, tehát az állami költségvetés ezrelékeiről sem beszélgetünk. Tehát azért ezek én értem, hogy a költségvetés is nehéz helyzetben van, de azért összességében azt kell látni, hogy a magyar önkormányzati rendszer, belértve a főváros is egyébként, nagyjából reálértékben 20%-kal kevesebb pénzből működik, mint 2019-ben. Ugyanezen időszak alatt reálértékben növekedtek az államadó bevételei. Tehát nem csak az infláció hajtotta ezeket, de reálértékben is nőttek ezek a bevételek. Tehát egy nagyon-nagyon egyenlőtlen helyzet alakult ki. Az önkormányzati szektor, a teljes magyar önkormányzati szektor a magyar GDP kevesebb, mint 5%-ából működik. Ez a szám, ez 6% fölött volt 2019-ben. És ugyanazokat a feladatokat látjuk el, mint korábban. Tehát nem az történt, hogy az állam elvett feladatokat és elvett pénzt, nem. Az állam csak pénzt vett el, idézőjelben. És ezért Hát nagyon súlyos problémák vannak az önkormányzati rendszerben, úgy általában. Ezeket nyilván orvosolni, hogy mondjam, azt kell venni egy nagy levegőt, de vannak olyan kisebb beavatkozások, amelyek most ezeket a problémákat megoldják. Mi arra tettünk javaslatot, hogy ne csak a főváros problémáira való tekintettel találjuk megoldást, de arra mindenképpen. Az milyen volt a hangulat, ez szerintem kevésbé fontos. Azt kell látni, hogy mit mondott a kormány. A kormány azt mondta, hogy a fővárosi közszolgáltatások nem kerülhetnek veszélybe. Ezt én nem tudom másféleképpen értelmezni, mint hogy ezt az 50 milliárdot nem veszik el tőlünk. Tehát nem arról van szó, hogy nagyon gánás a kormány.
Tehát a kötelező feladatok ellátása nem kerülhet veszélybe. Így kell érteni?
Na jó, de hát a főváros 98%-ban kötelező feladatokat letáll.
Tehát a kötelezőt, amit az államnak kell finanszíroznia, az
hát
nem kerülhet veszélybe.
Részben.
Ebből következik az, hogy ezt az állam fogja finanszírozni teljes egészében?
Nem.
Részben?
Ez azt jelenti, hogy van 50 milliárdos a központi költségvetés által ránk kirótt befizetési kötelezettségek, és a mi általunk a költségvetésben betervezett kiadások között 50 milliárd forint különbség van. Ezt az 50 milliárd forintot a kormánynak el kell engednie, különben a város működésképtelenné válik szeptemberben.
A kormány mellett az Európai Bizottság meg az Európai Parlament képviselőivel is tárgyalt. Itt jutott valamire? Budapest főváros közvetlen támogatásának ügyében?
Ugye most két szempontból is nagyon fontos időpillanat van az európai költségvetés szempontjából. Egyrészt, hogy a mostani 7 éves költségvetés közepénél vagyunk, és ilyenkor mindig van egy fél éves vagy félidős felülvizsgálat. És az Európai Bizottság tette egy javaslatot a tagállamoknak, hogy bizonyos beragadt forrásokat, amelyek láthatóan nem fognak tudni a tagállamok lehívni, ezeket a mostani helyükből tegyék át abba az európai alapba, ahol a városok közvetlen finanszírozása jelenleg is zajlik. És tulajdonképpen ez egy lehetőség arra, és ez a bizottság, még egyszer mondom, a bizottság tudni kezdett ez a javaslat, hogy azokat a forrásokat is betegyük, amelyeket a jogállamisági mechanizmusok miatt blokkolnak. Ugye az ilyen típusú tárgyalásoknál sose lehet tudni, hogy egy lobby munka mikor ér célba. Az biztos, hogy én azt nagyon határozottan képviseltem, és egyébként nyilvánosan is elmondtam ezt, hogy az egy rossz módja egy kormány politikájával szembeni fellépésnek, hogyha visszatartjuk a forrásokat. Én az Európai Egység nagy barátja és híve vagyok, én mélyen hiszek az európai gondolatban, de szerintem ez egy rossz irány. Tehát az, hogy a magyar kormány leépíti a jogállamot, és ezért Budapest nem kap pénzt. Mert tulajdonképpen ez történik, hiszen nyilván a felfüggesztett források nagyon fájnak a kormánynak is, de igazából a sor végén az olyan típusú szereplők vannak, mint például a fővárosi önkormányzat, ami sokkal rosszabbul érintenek ezek a felfüggesztések, pedig hát, hogy mondjam, mi azért nem a jogállamiság ellenfelei vagyunk.
De kapott ígéretet az átcímkézésre?
Ígéretet nem kaptam, de kidolgoztunk egy jogszabálymódosítási javaslatot, ezek mind olyan módosítások, amelyek nem kellenek, hogy átmenjenek a tanácson, tehát igazából ugye a tagállami kormányok ezt nem feltétlenül tudják ebben az értelemben megfúrni, és tulajdonképpen a magyar gazdaság, társadalom, önkormányzati világ jól jár vele, hiszen ez a pénz nem elvész, egyszer is mindenkor a Magyarország számára, hanem egy másik csatornán keresztül megérkezik Budapestre.
De Budapestnél ugye 50 milliárdról volt szó, ez mekkora pénztömeg most hát így képzeletben, és ebből mennyi jutna Budapestnek? Mert hogyha jön egy pénz, akkor arra nagyon sok vevő lesz.
Hát ugye a magyar kormány, a budapesti fővárosi önkormányzat és az Európai Bizottság megállapodásának megfelelően ebben a 7 éves költségvetési ciklusban 300 milliárd forint EU-s pénz kell, hogy érkezzen Budapestre. Ebből a 300 milliárdból nekünk, egész pontosan a BKK-nak 50 milliárd forintra van támogatási szerződésünk, úgyhogy elment a 7 évnek az első fele. Tehát hiányzik 250 milliárd forint, és amikor ez szóval mindenféle adminisztratív módon lassítják ezeket a folyamatokat, nem jelentheti meg a felhívásokat, születik egy támogatói döntés, de nincs mögött a szerződés, tehát hogy ezer apró módon lehet ezeket a folyamatokat visszafogni. A nap végén az van, hogy nekünk ez a pénz jobban hiányzik, mint a kormánynak. És én örülök, amikor én kimegyek Strasbourgba, és felállva tapsolnak nekem az RP képviselők, nyilván annyira még én is vagyok hiú, hogy ez jól essen, de ennél fokkal jobban esne, hogy ezek a pénzek megérkeznének, és amikor piedesztára emeli Budapestet, mint a demokrácia, az emberi jogi és a jogállamiságnak a, nem tudom, a szigete Magyarországon, akkor az a helyzet, hogy minket jobban szivatnak, már elnézést pestélyesen szólva, mint a magyar kormány.
Jó, de hogyha a tanácson nem kell átmenni, akkor végső soron ki fog dönteni arról, hogy
hát
ez
a bizottságnak összeszedni a bátorságát. Én ezt a Nyilván nagyon kedvesen, udvariasan, de én ezt elég nyomatékosan jeleztem azoknak a biztosoknak, és von der Leyen elnök asszonynak is, akivel volt módon találkozni. És ez párhuzamosan egy másik történet, ugyanis nagyjából az elkövetkező napokban fogja benyújtani a bizottság az új 7 éves költségvetési tervezetet, és ebben az a pletyka járja, azért ez több, mint pletyka, hogy egyébként még a mostani társadalmasítási folyamatokat is vissza akarják nyesni. Tehát gyakorlatilag nem a mostani operatív programok és monitoring bizottságok által társadalmilag ellenőrzött folyamat keretében akarják odaadni ezeket a pénzeket, hanem úgy, mint a helyreállítási alapnál, hogy van egy országos, van egy nemzeti stratégia, amit a tagállami kormányok nyújtanak be, és ahhoz kapnak pénzt, és gyakorlatilag nyilván valamilyen Európai Uniós célrendszer függvényében ezt valamilyen szinten mélyre téve, de összességében tulajdonképpen leépítenék azokat a társadalmasítási folyamatokat, aminek a keretében mi egyáltalán tárgyalásokhoz kerültünk. És én ezt szóvá tettem a von der Leyen elnökasszonynak, hogy szerintem ez egy nagyon rossz irány. Erről azt a választhat, hogy olyan javaslatot fognak benyújtani, ami figyelembe veszi a régiók és a városok problémáit. Ugye a régiók azért fontosak, mert a nagy európai tagállamok azok ugye azok regionálisan tagolt országok. Tehát egy Olaszország, vagy egy Spanyolország, vagy egy Németország, az teljesen máshogy működik. Nem egy ott a tartományoknak nagyon fontos szerepe van. Meglátjuk, mi lesz a javaslatban, de arra is kaptam egyébként, erre viszont kaptam egyértelmű pozitív visszajelzéseket, hogy az új 7 éves költségvetési ciklusban már ezt a fajta úgynevezett safeguard mechanizmust be fogják építeni, tehát hogyha egy tagállamban a jogállamisági problémák miatt fel kell függeszteni a forrásokat, akkor ezeket közvetlen alapokon keresztül fogják eljutatni az önkormányzatokhoz, gazdasági szereplőkhöz, vagy pedig társadalmi szervezetekhez.
De az a tény, hogy a Régiók Európai Bizottságának elnöke egy jó ideje már tüttőkat a korábbi főpolgármester helyettes, aki nyilván képben van a magyar viszonyokkal. Hogyne.
Hát én nagyon remélem, hogy igen, elnök asszony elképesztően aktív, és egy nagyon széles európai kapcsolatrendszert épített ki. Egyébként már korábban is, amikor a EU bizottságának, a klímabizottságának az elnöke volt, és nyilván közösen dolgozunk ebben. Ez egyébként azért nagyon sok tagállam részéről, ez a fajta regionális vagy városi gondolat nagy támogatással bír, és azért ezek nem feltétlenül egy, hogy mondjam, a szokásos európai politikai térképek szerint zajlanak ezek. Úgyhogy azt remélem, hogy ez a lobby ez hatékony lesz. Az biztos, hogy a régiók bizottsága ugye az egy olyan intézmény, amit az EU azért hozott létre, hogy az európai döntéshozatalba bekapcsolja a regionális szempontot, de ne felejtsük el, hogy a kormányzási szintek között a helyi kormányzás, a tagállami, illetve az európai uniós kormányzásnak valami fajta szent háromságát kéne tudni kialakítani, és az egy elképesztően fontos dolog, hogy egy magyar politikus vezeti az egyik EU-s intézményt, erre az elmúlt 20 évben, amióta EU tagok vagyunk, nem volt példa. Úgyhogy remélem, hogy a kettőnk együtt összehangolt munkája az lehetővé teszi azt, hogy védjük ezeket a helyi kormányzásnak a garanciáit az európai döntéshozatalban. Nem könnyű ez, mert valójában az EU tényleg tagállamok uniójaként jött létre, és valójában a tagállami kormányok a meghatározóak, de hát ez nagyon sokszor a részérdekeket és az Európai Unió érdekekkel ellentétes politikai érdekeket helyezi előtérben, és elsikadnak az összeurópai érdekek. Ne felejtsük el, az európai népesség 75%-a városokban él. A nagy globális kihívások, klímaváltozás, lakhatási válság, migrációs problémák, ezek mind-mind a városokban csapódnak le, és egyszerűen az Európai Unió nem épít elért az egyébként közvetlenül megválasztott erős demokratikus, sokszor a tagállamoknál is erősebb felhatalmazással rendelkező helyi kormányzati szintre.
De hol tart Budapest könyveinek átvizsgálása? Mi azt tudjuk, hogy ezt Domokos László korábbi ÁSZ elnök szakmai vezetésével és Latorcai Csaba miniszterhelyettes irányításával csinálják 3 hete talán. Jutottak valami eredményre?
Hát nézze, ugye ez volt a kormány kérése, hogy mi adjunk át minden adatot, mi ezt az első adatigénylés teljes mértékben kielégítettük. Nyilván reméljük, hogy ez a munka zajlik. Ebben mi annyit tudunk segíteni, hogy minden adatot azonnal átadtunk, és minden belső jogszabályt és minden mást. Ugye ezzel kapcsolatban egyébként ezzel párhuzamosan van egy ÁSZ vizsgálat most a fővárosi önkormányzatnál. Mi nagyon szeretjük ezeket a vizsgálatokat, mert ezekből mindig az derül ki, hogy a fővárosi önkormányzat pénzügyi helyzetét alapvetően külső tényezők nehezítették meg. Ugye a 2024-es az 24-ben vagy 23-ban publikált, most nem emlékszem egész pontosan, de azt hiszem, hogy 23-ig tartó időszakot 24-ben publikált ászjelentés nagyon világosan fogalmaz, és a mostani ászjelentésnek is a félidei gyors jelentése is nagyon egyértelműen és világosan fogalmazott, hogy egyszerűen ezeket a közszolgáltatásokat finanszírozni és kifizetni a kormányzati elvonásokat, ezt a bizonyos szolidáris hozzájárulást egyszerre nem lehet.
De ez két külön úton megy? A Domokos László által végzett vizsgálat meg a kormánydöntésnek az előkészítése, vagy a kettőt a kormánydöntésnek meg kell várni? Az önismeretei
hát
szerint ezt a vizsgálatot.
Nem várjuk meg, mert amíg, tehát én nem szeretnék tehát az, hogy a kormány szeretné minden egyes, még az ászvizsgálatnál is mélyebb vizsgálatokat a fölös pénzügyét illetően, ezt én teljes nyugalommal és nyitottsággal fogadom. Más dolog, hogy hát fönntartunk egy állami igazgatási szervet, az állami számvevőszéket, tehát ha, amit ők nem látnak, azt nem tudom, hogy más hogyan fog észrevenni, de oké, több szem többet lát, csinálják meg még egyszer, de azt én jeleztem a Gulyás miniszter úrral folytatott tárgyalásoknál, hogy nekünk arra nincs időnk, hogy eznek az elemzésnek a végét megvárjuk. Tehát augusztus végéig ketyeg az óra, utána lejár az azonnal jogvédelem, és hogyha lejár a BKV, akkor le fog állni. Tehát, hogyha elfogyott a pénz, akkor nem tudom, a város hogyan fog tudni tovább működni, és nem tudom, hogy a kormány hogy fogja ezt kimagyarázni a saját szavazói előtt, ugyanis minden közvélemény azt mondja, Budapesten különösen, de az egész országban is, hogy több mint kétszer annyira gondolják azt, hogy a kormány megszorításai miatt van rossz, nehéz és nehéz helyzetben a fővárosi önkormányzat, mint a fővárosi önkormányzat politikája miatt. Tehát ezt a, hogy mondjam, ezt a kormányzati narratívát, ezt senki nem osztja. Tehát én azt gondolom, hogy eminens politikai érdeke mindenkinek, hogy ez a probléma megoldódjon, és még egyszer mondom, minden vizsgálat elé állunk, de hogyha ez a vizsgálat elhúzódik, akkor hamarabb kell megoldani a problémát, mint hogy megvárni a vizsgálati jelentéseket.
Rákos rendező ügyében a második vételárrészletet kellett kifizetni, vagy kell kifizetni most?
Most nem, előbb-utóbb majd kell, de ennek nagyon sok feltétele van még. Tehát én nem gondolom azt, hogy idén nekünk a második részletet ki kéne fizetnünk. Ugye az első részlet az a terződés megkötése után közvetlenül volt. Egyelőre még birtokon belül se vagyunk, a tulajdoni jogi kérdések, a telekegyesítések nem oldottak meg, és ami a legfontosabb, mi nem fogunk fizetni addig, ameddig a kormányon nem állapodunk meg azokról a beruházásokról, amelyek nélkül az egész projekt tulajdonképpen okafogyottá válik. Ugye a magyar parlament kétharmados döntéssel vállalta azt, hogy a Rákos rendezői beruházás érdekében az állam megvalósít bizonyos közlekedési beruházásokat. Ezek egyébként tulajdonképpen kivétel nélkül a beruházástól függetlenül is szükségesek, ráadásul nagyon legnagyobb mértékben állami infrastruktúrán valósulnak meg, hiszen a legfontosabb feltétel tulajdonképpen a vasúti infrastruktúrának a rendbetétele ezen a területen, ami az egyik leggyengébb láncszem a magyar vasúti infrastruktúrában. Tehát ameddig nincsen ez részletezve és beütemezve, hogy az állam mikor valósítja meg ezeket a beruházásokat, addig én nem nagyon látom, hogy miért kéne nekünk fizetni a második törlesztő részletet. Más dolog, hogy azon a rövid tárgyaláson, ahol volt módom erről Lázár miniszter úrral beszélni, ott megnyugtató volt olyan szempont, hogy a kormány hogy mondjam, nem akarja ezt a dolgot elszabotálni, tehát helyt állnak a korábbi döntésük mellett. Az más kérdés, hogy nyilván ezeknek a műszaki részleteit még pontosítani kell. Vannak az arab beruházó felé vállalt állami kötelezettségek között olyanok, amiket mi nem kérünk. Tehát, ha úgy tetszik, van olyan, amit mi lehúznánk a listáról, olyan is van, amit fölírnánk rá. Nagyon fontos, hogy a Szeged úti felüljáró, ami tulajdonképpen ugye összeköti a Zuglót és a 13. kerületet, az ne csak egyéni gépjármű forgalmat, hanem ami ennél sokkal fontosabb, a villamos közlekedés is szolgálja, mert akkor egy nagyon fontos ilyen kereszt metszetet tudunk nyitni a villamos közlekedésben. Tehát ezekről még nem állapodtunk meg, illetve van egy jogszabály módosítási csomag, amit kért a főváros, és ezt az államnak vállalnia, tehát vállalta az állam, hogy ezeket végrehajtja. Nyilván ezekről még rengeteget kell majd szakmai egyeztetéseket folytatnunk. Mi azt javasoljuk, hogy annyi ügy van, ami annak a jövőképnek a megvalósításának az akadálya a mostani jogszabályi környezetben, hogy egy külön törvényt javaslunk a parlamentnek elfogadni, amiben ezeket a kérdéseket rendezi.
Az nem egy reális veszély, hogy a kormány gyorsan talál pénzt, elkezdi megvalósítani a szerződésben rá rót kötelezettséget, és ezzel egy fizetési kényszerbe húzza bele a fővárost? Méghozzá egy azonnali fizetési kényszerbe?
Hát szerintem nincs ilyen probléma. ezek a dolgok sokkal lassabban zajlanak, és azért itt a másik törlesztő részlet nagyjából összegéhez képest nagyjából egy ilyen 30-szoros vállalást kéne tenni a kormánynak, és azért mi nem, hogy mondjam, nem egy pár olyan prezentációt várunk, hanem minimum egy kormány döntést.
Ha ez megvan, akkor körülbelül az érdemi munka, amiben a tervezést is beleírtam, az mikor kezdődhet el? Tehát mikor lesz egy első olyan komolyan vehető kép, ami megmutatja a városnak, hogy mi fog ott történni?
Ehhez viszonylag közel vagyunk. Az első lépés annak a közbeszerzésnek a kiírása, amelyet a főváros azért ír ki, hogy legyen egy építészeti tervpályázat. Tehát nekünk van egy koncepciónk arról, hogy mit szeretnénk a Rákos rendezőn. Ez nagyjából azt jelenti, hogy szeretnénk egy zöld új városrészt kialakítani, nagyjából 10 lakással, és ezeket kiszolgáló kereskedelmi, illetve középületekkel szeretnénk egy nagy városi parkot, és az egészet szeretnénk egy autómentes városrészként elképzelni, illetve szeretnénk egy úgynevezett pozitív energia városrészt kialakítani, tehát hogy azt szeretnénk, hogyha egy olyan városrész lenne, ami több energiát termel, mint amennyit fogyaszt. Erre kiváló lehetőség az, hogy itt a geotermikus energia hasznosítására itt van mód. Ez gyakorlatilag a Széchenyi fürdő környékén vagyunk, tehát itt nagyon nagy geotermikus kapacitás van ezen a területen.
Közgyűlés is szereti az elképzelést?
Erről volt, hát ugye a közgyűlés hozott döntést az elvi koncepcióról, ezek a döntések megszülettek még az ingatlan megvásárlása előtt erről született közülési döntés, Vitézi Dávid és az én közös előterjesztésem volt, és ami a lényeg, hogy van egy nagyon intenzív projekt előkészítő munka, ennek a nemzetközi építészeti tervpályázatnak az előkészítésére, ez gyakorlatilag heteken belül el tudjuk kinyitni ezt a közbeszerzést, és itt várjuk tulajdonképpen azt, hogy ennek a koncepció tervnek a részletes építészeti megvalósíthatósági tanulmányát várjuk tulajdonképpen a partnereinktől, amely valószínűleg már olyan szereplők felül fog érkezni, akik nem csak a tervezésben, de a megvalósításban is később szereplők lehetnek, de az egy másik versenyeztetési eljárás lesz.
Nagyon szoros volt a legutóbbi főpolgármester választás, 293 szavazattal dőlt el, és hogyha böngészem az adatokat, akkor Vitézi Dávid és Gruntner András együtt több szavazatot kapott, mint Karácsony Gergely. Mivel győzni meg, vagy mivel akarja meggyőzni azokat, akik nem őre szavaztak?
Hát szerintem az elmúlt időszakban nagyon komoly győzelmeket aradott a főváros. Az első az, hogy a Rákos rendező ma nem egy arab beruházó tulajdonában van, hanem a fővárosi önkormányzatnál. Ez az elmúlt 50 év legnagyobb ingatlan fejlesztése, és végre egy olyan beruházás és fejlesztés, ami valóban illeszkedik a város hosszú távú jövőképébe. Nem csak egyszerűen azon, hogy fejlesztünk valamit, hanem azt a város fejlesztjük, amilyennek Budapestet szeretnénk. Szerintem az is világossá vált, és nem becsülném le az elmúlt évtizedek legnagyobb közéleti felvonulása, vagy amikor a legtöbb ember kiment az utcára, ez egy fővárosi önkormányzati rendezvény volt. Nem becsülném le azt az elképesztő erőt, ami abban van, hogy a fővárosi önkormányzat a társadalmi autonómiák, a társadalmi szabadságjogok legfontosabb utolsó pillérévé vált. És azt sem felejteném el, hogy itt vagyunk 5 év kormányzati megszorítás után, és voltunk elég bátrak, hogy azt mondjuk, hogy nem hagyjuk, hogy a fővárosi közszolgáltatásokat csonkoljuk azért, mert a kormány kifizethetetlen sarcokat vágott a nyakunkba, és elmentünk a bíróságra, és elmentünk a tárgyalóasztalhoz, és kialakítottuk azt a helyzetet, hogy ma közel vagyunk ahhoz, hogy a kormánnyal meg tudjunk ezekben az ügyekben állapodni. Extrém nehéz körülmények között a város jövőjét nem feladva, azt gondolom, hogy Budapest elindult azon az úton, vagy visszatalált arra az útra, amit a megszületésekor elindított, hogy egy nagy európai metropolis legyen. Nyilván ezek nem az én egy személyes érdemeim, de én azt gondolom, hogy az a fajta bátor, nyílt, nem feltétlenül a konfrontációt kereső, de hogyha szembe jön velünk a konfliktus, akkor őszinte hittel, meggyőződéssel, felkészültséggel és erkölcsi meggyőződéssel a város érdekeiben politizálunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt egy év, ami mögöttünk van a választás óta, azt mutatja, hogy minden nehezítő körmény ellenére ez a város, és talán főpolgármesterként én ez hozzátettem azt, amit egy főpolgármester elvárható, hogy hozzátesz, ez a város ma jobban látja a saját jövőjét, mint korábban.
De elkedvetleníti, vagy felajzza az, hogy saját frakció nélkül naponta kell egyeztetnie mindenkivel? Egyetlen kivel kell ilyenkor egyeztetnie?
Hát az, hogy egyeztetni kell, az nem probléma. Az, hogy a partnerek nem mindig találnak rá azokra a szempontokra, amik a város érdekét szolgálják, az nyilván sokkal nehezebb. sokkal több az ajtócsapkodás. Én ezt nem egy demokratikus... Tehát én szerintem ez egy félreértés a helyzetnek, hogy a demokrácia fellegvállalta a fővárosi közgyűlés. Szerintem egy nagyon rapszódikus, kiszámítatatlan politikai környezet van.
Kivel a legnehezebb?
Most hagyd ne zsűrizzem a partnereimet, mert meg kell velük állapodni, nem könnyű. Tehát most őszintén szólva, nyilván én sem vagyok tökéletes, de valahogy azt látom, hogy a város működőképességének a megőrzése és az, hogy ilyen nehéz körülmények között eljussunk a tűfokán, és valahogy eljussunk odáig, hogy 2026-ban egy új kormányzattal, egy új alapra tudjuk helyezni a viszonyunkat. Ezt a szempontot nem mindenki látja. Tehát, hogy most hagyd mondjak egy pregnáns példát, nyilván tök jó dolog az, hogy péntek meg szombat este hosszabban jár a metró, de az, hogy egyáltalán jár a metró, hát ahhoz is kell hozni döntéseket. Tehát amikor mondjuk a közösségi közlekedés finanszírozásának a megőrzése szempontjából kell pénzügyi eszközöket alkalmaznunk, amelynek kapcsán alternatívát az ég adta világon senki nem mondott. Ugye ez korábban ez a faktorálás intézményét használt, ugye azt a kormány aztán megszüntette, ezért alkalmazunk egy másik pénzügyi technikát, ami szintén egy követelésértékesítés. Tehát van egy áthidaló pénzügyi, hogy mondjam, mentőkötelünk, és mondjuk ezt le lehet szavazni, csak akkor ezzel valaki azt az ódiumot vállalja magára, hogy őt valamilyenben nem érdekli az, hogy jár-e a metró, vagy sem. Tehát magyarán szerintem ilyen politikai, pénzügyi körülmények között ez a város nem csak egyszerűen működik, hanem nyáron azért kapom a kritikát, hogy túl sok felújítás van. Én ezt egy nagyon nagy teljesítménynek gondolom, és még egyszer mondom, nagyon fontos, nyílt és a város érdekét szolgáló konfliktusokban bátran, és nem gyűlettel teli, hanem érve az igazunk mellett, és kihasználva a jogállam eszközeit, nagyon fontos csaták vannak mögöttünk az elmúlt egy évben, amiket megnyertünk. Nyilván a legfontosabb csata még előttünk van, és nem is akarom azt remélem, hogy ez nem egy csata a kormányon, hanem egy közös érdeknek a felismerése, hogy a város működőképességét veszélyeztetni senkinek nem szabad. De én azt gondolom, hogy ma a város jobban át tudja élni azt, hogy milyen fontos maga a fővárosi önkormányzat a város életében. És olyan döntések vannak mögöttünk, amelyekben joggal gondolhatja sok százer budapesti, hogy az a politika, amit kijelölt a választói eredmény, beleértve a közgyűlésnek ezt a rapszódikus működését és a főpolgármester személyét, ez összességében mégiscsak ezt a város közelebb viszi ahhoz a jövőképhez, amiben mindannyian hiszünk.
Gyurcsány Ferenc visszavonulásával most Dobrev Klárával kell egyeztetni, ha kell, fővárosi ügyekben?
Ez egy rossz mítosz, amit lehet, hogy kiemelítem itt a hallgatóságukat, de én az elmúlt 5 évben, amíg Gyurcsány Ferenc volt a DK elnöke, talán 2-szer beszéltem vele. És amióta az elmúlt ciklusban együtt dolgozunk a 3D-es képviselővel, egyszer sem beszéltem DK-s párvezetőkkel, hát ott megvannak válaszol a képviselők, Szaniszló Sándor polgármester úr, a fakszervezető, mindent meg tudunk beszélni, nincs, ez egy a Fidesz propaganda által felpestett baromság, hogy Gyurcsány Ferencnek neki ráhatása van a fővárosi közgyűlés működésére, korábban sem volt, most sincs.
Kerületi polgármesterekkel tervezett fórum az összejött, beszélt arról, összejött, hogy ezt valahogy összejött, meg kellett csinálni, összejött. Ha már a közgyűlés kicsit döcög.
Igen, de nyilván a közgyűlés akkor is döcög, hogy mondjam, a közgyűlés által gyakorolt jogi kompetenciákat senki nem kérdőjelezi meg. Tehát a közgyűlés tagjainak kell a közgyűlés hatáskörében eljárni, tehát a polgármesterek bevonása az más szempontból fontos. Én ennek a helyes fórumát a Budapesti Önkormányzati Szövetségben látom. Ugye ezt még 2011-ben hozta létre a kerületi polgármesterek. Ebben a szövetségben, ez egy önkormányzati szövetség, és ennek a munkáját szeretném élettel megtölteni, és újra visszahozni a várospolitikáról való gondolkodásba a kerületi szempontokat, a kerületi polgármestereket. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Kis Ambrus főigazgatóra közösen az elmúlt hónapokban rengeteg polgármesternél jártunk személyesen. Most éppen a 22. polgármesterével tárgyaltunk a kerületet érintő ügyekben. Tehát én hiányolom a polgármestereket a közgyűlésből. Kétségtelen, hogy az előző ciklus ilyen szempontból egy sokkal fegyelmezettebb és kiszámíthatóbb működést eredményezett, de hát most a közgyűlés tagja meg vannak választva, senki nem vitatja a legitimitásukat, de ezzel együtt is nekem főpolgármesterként az egyik legfontosabb társadalmi kapcsolatom az a kerületek felé vezet, és a kerületi polgármesterekkel nagyon szívesen beszélgettek mindig.
A fővárosi közfejlesztések tanácsában semmi élet nem maradt, ezt még Tarlós István egy egyel korábbi választáshoz közeledve küzdötte ki, és abban nagyon komoly garanciák vannak, ami a főpolgármestert illeti.
Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, mert valójában visszatért Budapest aranykorának a működési modelljéhez. Ugye a Budapest aranykorát, ahol ugye nem közmunkák tanácsának hívták ezt a szervezetet, de a kormány, a főváros és egyébként, ami nagyon fontos, a működő tőke és a magánberuházóknak a Szent Háromsága tette Budapestet nagyjá valamikor a dualizmus idején. Ehhez kéne visszatérnünk, és valóban 2018-ban jött létre újra ez a közfejletések tanácsa, és amikor én főpolgármester lettem, akkor egy ideig még működött, de aztán valójában okafogyottá vált, az ott született döntéseket nem nagyon hajtotta végre a kormányzat, tehát az egész valahogy érdektelenné vált. Hogy őszinte legyek, egyszer volt egy megbeszélésem Navracsics miniszter úrral, aki hát felvetette azt, hogy szüntessük meg ezt a tanácsot, és volt egy kormányrendelet, ami ezt készített elő, én megmondom őszintén, nagyon erősen tiltakoztam, bár Navracsics miniszter úr a kiváló személyes viszonyunk, de hát, hogy mondjam, én ezt nagyon rossz gondolatnak tartom, és persze én értem, hogy most ez nem működik, de én nem hagynám föl azt az ambíciómat, hogy 26-ban bármilyen kormány lesz, és hát nyilván én ezeket politikusként én a változást szeretném, de mindenképpen azt szeretném, hogy működjön újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, és ne csak működjön, hanem tényleg hozzon döntéseket, amik tényleg meg is valósulnak. Tehát a nemzet fővárosának a fejlesztése az nem lehet áldozata a főváros és a kormány közötti politikai vitának. És ideig tudom, hogy mindenki egyetért velem. És akkor utána elkezd mindenki mutogatni a másikra, hogy a kormány szerint a főváros tehet róla, a főváros szerint a kormány.
Miért politizál a főpolgármester?
Hát azért,
miért,
a politikus...
miért nem menedzseli a várost? Ezt szokták mondani.
Hát de ez a város menedzselése azt jelenti, hogy politizálok. De hogy igazából csak azt kell látni, hogy a fővárosnak nincsenek olyan jogi eszközei, hogy háborúban legyen a mindenkori kormánnyal, mert nekünk nincsen történjünk. Tehát mi nem tudunk jogszabályokat hozni, nem tudunk államosít, vagy önkormányzati tulajdonban vonni állami tulajdonokat, tehát csak a központi kormánynak vannak eszközei ahhoz, hogy lenyomja egy önkormányzatot. Ez történt az elmúlt 5 évben. Én nyilván ez ellen küzdök, valójában a főpolgármesternek lenni ma elsősorban ezzel a politikai, hogy mondjam, lenyomással szembeni ellenállás jelenti, sajnos. De azt remélem, hogy 26-ban egy olyan kormányzati hozzáállás lesz a magyar politikában, amiben a nemzet fővárosa az a Magyarország fejlesztésének a motorja lesz, mint hogy a magyar gazdaság motorja az Budapest, a magyar kultúrás élet motorja az Budapest, a magyar nemzeti identitás szíve az Budapesten van, tehát nem lehet ezt a háború pszichózis fenntartani, de ehhez nem a fővárosi hozzáállásnak kell változnia, mert mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ne keresünk szövetségest a kormányban. A kormány hozzáállásának kell változnia, amely sajnos az elmúlt években politikai riválist látott a fővárosi önkormányzatban.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Karácsony Gergely Budapest főváros főpolgármester volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Várkonyi Gyula szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.